Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, olyan jó lenne, hogyha valósággá válna mindaz, amit énekeltünk ebben a gyönyörű szép énekben, különösen itt a negyedik verszakban. Olyan jó lenne, hogyha Te összetudnád törni a mi szívünket, mert sokszor olyan kemények tudunk lenni, kemények egymással, de különösen is kemények veled szemben, kemények a Te szavaddal szemben, és egyedül neked van hatalmad arra, hogy ezt a kőszívet összetörd. És olyan jó lenne, Urunk, hogyha Te egészen újra tudnád építeni a mi életünket, mert látod, hogy mennyi elrontott döntés van mögöttünk, mennyi mindent elrontottunk az életünkben. Talán sokak mögött rengeteg elrontott kapcsolat van, vannak elrontott házasságok, emberi kapcsolatainkban is sokszor olyan megtépázottak, olyan viharvertek tudunk lenni. Urunk, kérünk azért, hogy Te építs teljesen újjá a mi életünket, és hiszük azt, hogy ott, ahol az ige szól, ott, ahol erővel, hatalommal hangzik a Te drága szavad, ott élet támad. Mert neked van hatalmad megeleveníteni, van hatalmad hitet ébreszteni. Így kérünk azért, hogy szentelj meg bennünket jelenléteddel, és valóban szent lelked által szólíts meg bennünket, attól, hogy ne csak a fülünkig, hanem egészen a szívünkig jusson a Te szavad, hogy formálja mi életünket, gondolkodásunkat. Legyen áldott a Te neved, és attól, hogy ne szóljon igét hiába. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet, hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megíratott számunkra, és amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvének 35. fejezetében, a 3. verstől a 10. versig a következőképpen. Ézsaiás ezt írja: erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a megroskadt térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme jön Istenetek és bosszút áll, jön Isten és megfizet, megszabadít benneteket. Akkor majd kinyílnak a bakok szemei, és megnyílnak a siketek fülei, akkor majd úgy szökell a sánta, mint a szarvas, és újjong majd a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztában, és a kietlen tájon patakok. Tóvá lesz a déli báb, és víz fakad a szomjú földön. Ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka fog teremni. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta, bolondok nem tévednek rá. Nem lesz ott oroszlán, nem járnak rajta ragadozók, egyel sem találkoznak ott, hanem a megváltottak fognak járni rajta. Így fognak visszatérni azok, akiket az Úr kiváltott, és újongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Ahogy az Isten tisztelet elején említettem, mai vasárnap a reménység vasárnapja. Erre a szép napra jelölték ki ezt az ige szakaszt Ézsaiás könyvéből. A 35. fejezet, mint reménység hangzik fel az akkor élők számára. Olyan ez a fejezet, mint amikor a ragyogó fénysugár áttör a felhőkön, és ismét minden tündöklő fényárba úszik. Az akkori emberek számára azért is volt igazán jelentősége ennek az ígéretnek és reménységnek, mert Krisztus előtt 598-597 magasságában Nebukadnezár babiloni király fogságba vitt több tízezer zsidó embert, nőt és férfi, gyermekeket nem válogatva, családokat szétszakítva egymástól, és közel 7 évtizeden keresztül éltek idegen földön azok az elhurcoltak, meghurcolva elnyomásban távol szeretett hazájuktól, szeretteiktől, attól az élet körülménytől, mely otthon volt számukra. A száműzött emberek el voltak keseredve, reménytelenül éltek egy idegen országban, idegen pogány emberek között, ahol vallási életüket egyáltalán nem gyakorolhatták, áldozatot nem tudtak bemutatni, és teljes bizonytalanságban és teljes reménytelenségben élték az életüket, mert emberek semmi reményt nem láttak arra nézve, hogy vajon egyáltalán hazatérhetnek-e valaha. Ebben a reménytelenségben hangzik el ez a 35. fejezet. Világos és egyértelmű, hogy kortörténeti szempontból az akkor fogságban élők számára hangzott el, mely reménységet adott ezen emberek számára. És bocsánatot kérek, itt úgy látom, hogy egy kicsit összekavarodott a dia, de nagyjából ki lehet venni. A felső nyíl az a történelem síkja, az alsó nyíl pedig az ember élete és üdv története. És azt láthatjuk, drága testvérek, hogy a felső, a történelem kronológia szalagján Krisztus előtt 598 és 538 között reménység a fogságban élők hazatérésére, és tulajdonképpen ez az ézsaiási profécia, ez az ézsaiási ige valóban a fogságban lévők számára irattatott. És aztán van ember élete és üdv története kronológia szalagja, amikor az ember megszületik, akkor tulajdonképpen reménysége, a megváltott ember reménysége az üdvösségre. Hogy igenis van üdvösség. Tudnilik, ahogy az akkori ember Isten iránti engedetlensége miatt került a babiloni fogságba, ez a történelmi rész, úgy lelki értelemben az Isten iránti engedetlenség miatt került az ember fogságba, a bűn rabságába, amikor a bűnbeesés megtörtént. És ezt a két idővonalat láthatjuk, hogy van egy történelmi része, látjuk a babiloni fogság, a történelem, amely dokumentálva lett, és látjuk, hogy ez tulajdonképpen egy képe annak, hogy az ember is rabságban van, ezt tetszik, nem tetszik, elhiszük, nem hiszük, vagy tudomásul veszük, nem veszük tudomásul. Ez így van, drága testvérek, hogy az ember a bűn rabságában, az ember a bűn hatalmában él. És ahogy itt a jobboldali oszlopban a képen láthatjuk, hogy valóban az ember a bűn láncai, az embert a bűn láncai fogva tartják. És ez az ige szakasz, a két idősík, a történelem és az üdv történet tekintetében reménységet fejez ki. Reménységet a Babilonban élők, fogságban lévők számára, és reménységet a bűn rabságából szabadultak, megszabadultak, a Jézus Krisztus által megváltottak részére. És ez a reménységet kifejező szakasz a hazatértek örömét fejezi ki, hogy hazatérés ígérete a babiloni fogságban lévők számára, és hazatérés a megváltottak számára. Micsoda ígéret és reménység lehetett az akkori embereknek? Micsoda ígéret? Hogy Isten azt mondja, hogy nem tart örökké ez a száműzetés, ez a fogság, hanem hogy eljön a hazatérés. Olvastam egyszer, hogy egy magyar férfi, még a nevét is följegyezték, Nagyházú Lajos, fiatal családapaként orosz hadifogságba esett, és elkerült az északi Jeges-tenger közelébe, és amikor végre hazafelé hozták betegen, már nem volt olyan nagyon messzire a hazai földtől, meghalt a vonatom. És ott temették el a vasúti töltés mellett valahol Romániában, és amikor egyik hazakerült bajtársa iratait hazahozta, a noteszében több saját kezű feljegyzését találtak, amelyek közül az egyik így hangzott, idézem: ha hazaérkezem, Az állatokat mindig és mindenütt szabadon engedem, a kerítést megvetem. Van, akit közöttünk idősek, akik tudják, hogy ez miről szól. Az én nagyapám 3 évig volt Szibériában, munkatáborban, hadifogságban. Az idős korosztály az tudja, hogy mennyire megtörtek voltak, hogy mennyire megtörték ezeket az embereket. Olyan megdöbbentő volt, nagyapám soha nem beszélt erről az időszakról, soha. És emlékszem, hogy édesanyámat kérdeztem, amikor már nagyapám meghalt, hogy hát ha neki mesélt nagyapám erről az időszakról. És édesanyám is azt mondta, hogy nagyapám annyira megtört abban a fogságban, hogy soha senkinek nem beszélt erről. Szerintem azok, akik nem voltak ilyen helyen, át se gondolják, át se érzik, hogy mit jelenthetett a fogság. És milyen megdöbbentő ez a mondat, amikor ez az ember, ez a hazatérni készülő ember ezt írja a noteszébe, ha hazaérkezem, az állatokat mindig és mindenütt szabadon engedem, a kerítést megvetem. Ez a megdöbbentő történet is azt mutatja, ez az ember megtapasztalta, milyen rettenetes dolog, amikor fogságba és rakságba kell élni. Milyen nagy öröme van az ebnek, ha elszabadul a pórázról. Mennyivel nagyobb öröme van annak, aki a bűn rabságából szabadul meg, aki megtapasztalja Istennek a hatalmas szabadítását, aki megtapasztalja és megérzi, hogy Isten mindenből megszabadíthat. Mert bizony, és talán sokan nem hiszik el, az ember a bűn rabságában éli az életét. És onnantól kezdve, hogy a világra jövünk, egyszerűen nem tudunk nem vétkezni. Nem tudunk nem vétkezni. És a bűn hatalma alatt élünk. És az ember rabságban van, de vannak, akik ezt túlzásnak érzik, pedig higgyétek el, hogy ez nem túlzás. Nem túlzás az, amiről beszélek. Hogy micsoda kényszer gondolatai vannak az embereknek. Egyszer nem olyan régen valaki mesélte, hogy vezetés közben többször van olyan gondolat, hogy félre rántsa a kormányt, amikor jön vele szembe egy autó. És lehet, hogy talán nekünk is volt már ilyen gondolatunk. Hogy micsoda ördögi gondolat ez. Miért? Leírja a Szentírás. Azt mondja, hogy az ördög kezdettől fogva embergyilkos. Kezdettől fogva. És az, hogy vannak ilyen gondolatok, ez azért van, mert a sátán így akarja tönkretenni, így is akarja tönkretenni az emberek életét. Vagy hányan vannak, akik rabságban, függőségben élik az életüket, és egyszerűen nem tudnak tőle szabadulni. Ma Magyarország lakosságának 10%-a küzd alkohol problémákkal, legalábbis Zacher Gábor szerint. 10%-a küzd alkohol problémákkal. Nem olyan régen láttam egy közösségi oldalon ezt a képet, nevetünk rajta, de egyébként teljesen komoly. Hogy az alkohol az kitűnő oldószer, mert oldja a családokat, a házasságot, a barátságokat, a munkaviszonyokat, a bankszámlát, a jogosítványt, a máj és agysejteket. Csak a problémákat nem oldja meg. És nem vesszük észre, hogy hány ember, meg hány család élete megy tönkre. Nem olyan régen hallottam egy megdöbbentő esetet. Egy kisgyermek, aki az iskolában nagyon jó tanuló volt, egyik hétről a másikra leromlott az átlaga, nagyon rosszul teljesített, sorba rossz dolgozatokat írt, dekoncentrált, kialvatlan, fáradt volt. A tanárnéni észrevette ezt, és egyik óra után odament hozzá, és megkérdezte, hogy mi a probléma, drága gyermekem. Még hála Istennek vannak ilyen pedagógusok, akik komolyan veszik, és oda mennek, és megkérdezik, és beszélgetnek, nem csupán leadják az anyagot. És megkérdezte ez a tanítónéni, hogy mi a baj, drága gyermekem. És a gyermek elódázta a kérdésre a választ, legyintett, és azt mondta, semmi baj nincsen. Ez a pedagógus azonban nem hagyta magát lerázni, hanem elkezdett vele beszélgetni. És milyen jó, amikor egy pedagógus nem csak tanít, hanem nevel. Milyen jó az, amikor egy pedagógus tényleg nem csak abban látja a feladatát, hogy leadni a tananyagot, hanem nevelői útmutatási feladatokat is fölvállal. És nem hagyta magát lerázni, és elkezdett ezzel a gyermekkel beszélgetni. Aztán kiderült, mert a gyermek elmondta, kiöntötte a szívét a tanítónéninek, hogy édesanyja, édesapja minden nap veszekszenek egymással. És rengeteg mindent vágnak egymás fejéhez, és mindennek szem és fültanúja ez a kis gyermek. Aztán az édesanyja egyik este azt mondta, hogy neki mindenből elege van, és elmegy itthonról. Az édesapa sem hagyta ezt szó nélkül, és azt mondta, nem, ő fog elmenni itthonról, és mindent itt hagy, mert neki is elege van mindenből. Itt hagy csapot, papot. Ismerős? Lehet, hogy otthon is ez van egyébként. És képzeljétek el, hogy azóta a gyermek minden éjjel 2-re beállítja az órát, fel kell, átmegy a szülei hálószoba ajtajához, és nézi ott a kulcsukon, hogy mikor megy el anyukánya vagy apukája. Micsoda dráma egy család életében, gondoljatok bele. És ezek valóságos dolgok, ez nem egy retorikai fogás, vagy egy szónoki fogás, ezek valóságos dolgok. És mennyi bűnt elkövetünk a gyermekeinkkel, vagy a szüleinkkel szemben, és ott van az a felismerés, hogy egyszerűen nem tudunk nem vétkezni. Nem tudunk. Azonban van ebből szabadulás. És erről szeretnék nektek ma beszélni. Hogy nem kell így leélni az életet. Nem kell a bűn hatalma alatt, annak fogságában élni. Nem szükséges tönkretenni a magunk és mások életét a bűn miatt. Nem kell abban a félelemben, szorongásban élni, hanem van belőle szabadulás. Tudjátok, hány családot láttam meggyógyulni így? Nem olyan régen egy házaspárt, egy családot kellett és kell lelki gondoznom. Éppen egy bő héttel ezelőtt, múlt hét szombaton hív a férj, elege van és zokog és sír és nem bírja abba hagyni, és azt mondta, hogy elege van és nem bírja tovább. Rettenetes mély fájdalmak vannak abban a házasságban, rettenetesen megterhelt. És akkor azt mondja, hogy adom a feleségemet, és akkor majd beszélj vele. És akkor elkezdünk beszélgetni, és közben hallom, hogy megy a háttérben az adok-kapok. És akkor kérdezem tőlük, hogy a gyerekeitek ezt mind hallják, most ott vannak? Ismerem, mert a keresztgyermekem az egyik. És azt mondja, igen, itt vannak. Nem szégyelitek magatokat? A gyerekek előtt csináljátok ezt. És aztán azt mondtam, hogy akkor ez az a pont, holnap kezdődik egy férfi csendes hét, menj el, és engedd, hogy Isten rendbe tegye az életedet. Elment, pénteken hazajött, tegnap fönn voltam Pesten, meglátogattam őket, mondtam, hogy csak néhány perc erejéig, bemegyek hozzátok, a férj ki van virulva. Tudjátok, milyen nagy dolog, amikor egy házasságban a férj ki virul? Utána az asszony is ki fog virulni, az biztos. Az biztos. Hogy hány asszony azért megterhelt, mert hihetetlenül megterhelt a férj. Hogy hányszor, hány alkalommal a bűnt egyszerűen csak a szőnyeg alá söprik. Nem olyan régen beszélgettem egy édesanyával, ott zokogott a lelkészi hivatalban, mert azt mondta, nem vette észre, hogy 3 éve már a férjének alkohol problémája van, és nem akart vele foglalkozni, mert azt mondta, hogy majd csak leteszi, és nem gondolta, hogy ilyen súlyos a probléma. És már akkor jött, amikor már vége volt mindennek. És hányan vannak, akik nem gondolja, hogy ennyire súlyos a probléma, pedig ennyire. Hányak életében. És milyen jó, hogy nem szükséges tönkretenni magunkat, meg másokat, meg a feleségünket, meg a férjünket, meg a családjainkat. Nem szükséges, hanem van ebből a félelemből és szorongásból szabadulás. Annyira emlékszem, egy riportot készítettünk 15-20 évvel ezelőtt egy házaspárral. Fönt van a YouTube-on is egyébként ez a film, megdöbbentő, egy negyedórás riportfilm. A paksi atomerőműben dolgozott ez a férje, ez az édesapa, és elmondta bizonságtételben, Dömösön szabadult meg egyébként az alkoholiszákos mentőmisszióban. Elmondta, hogy az volt az a pont, amikor azt mondta, hogy ennek véget kell vetni, amikor egyszer hazament, és látta a gyerekei szemébe, hogy félnek. Hogy a gyerekei senkit nem mernek hazavinni, mert attól rettegnek, hogy vajon hogy találják majd az apjukat. És ez volt az a pont, amikor azt mondta, hogy véget kell vetni, mert tönkreteszi a felesége meg a gyerekei életét. Fönt van, nézzétek meg. Táborba szállok, ez a címe. És aztán megszabadul Dömösön ez az ember, és kivirult. És kivirult a felesége is. És csodálatos életet élnek azóta. És az ember végig gondolja azt, hogy van szabadulás, és sokaknak nem kell ez a szabadulás. És ahogy van kortörténeti vetülete ennek a fejezetnek, és arról beszél, hogy vége lesz a fogságnak, úgy van egy másik aspektusa is, hogy Jézus Krisztusban fog megjelenni az a reménység, aki örömöt és békességet ad, aki megszabadít a bűn fogságából, ami rabul ejtette az embert, és betekintést enged nyerni az üdvösség és a kárhozat örökké való birodalmába. Mert itt erről van szó. Ebben a Krisztus előtt körülbelül a 7. században megírt ézsaiási proféciában erről van szó. Reménység a fogságból a hazatérésre, és reménység szabadulás a bűn rabságából. Hogy lesz majd valaki, aki szabadulást hoz. Jézus Krisztus. És reménység vasárnapján különösen arra kell helyeznünk a hangsúlyt, hogy az üdvösség és a kárhozat megvalósulásában a Krisztusban hívők reménységgel várják az örökké valóságot. És sokan nem akarnak ezzel foglalkozni. Nem akarnak tudomást venni arról a tényről, amiről az ige beszél, hogy van kárhozat és van üdvösség. Tudjátok, mi jut eszembe ezzel kapcsolatban? Néhány hónappal ezelőtt felkértek egy szolgálatra, a Jósa András kórház területén kellett szolgálnom, mégpedig meg nem született gyermekek részére egy emléktáblát helyeztek ki. A meg nem született gyermekek részére. Gondoljatok bele, évente, naponta 85 abortusz van Magyarországon. 85 naponta. Amiről tudunk. Ezt hozzá kell tenni. Amiről tudunk. És ott, amikor az emléktábla, vagy táblaavatás volt, akkor egy egyesületben dolgozó édesanyja kiállt, és ott egy beszédet mondott, és teljesen földbe gyökerezett ott mindenkinek a lába. Elmesélte történetet, hogy ahhoz a naphoz viszonyítva néhány nappal korábban fölhívta őt egy kórházi dolgozó, egy egészségügyi dolgozó, akin abortuszt hajtottak végre, úgy döntött, hogy elveteti a gyermeket. És amikor megtörtént ez, néhány napra rá fölhívta ezt az egyesületet, ezen a segélyvonalon, és számon kérte, hogy miért nem mondtátok el, hogy ez ilyen nyomasztó lesz, hogy ilyen nagy fájdalmakat és terheket kell cipelnem, és nem találom a megoldást. Miért nem mondtátok el? Ez egy jó impulzus, egy visszajelzés. Mert sokan elmondják, csak talán a média is nagyon rátenyerel erre a kérdésre, és befogják a szájukat embereknek, akik el akarják mondani, hogy nem kell így dönteni. És ez azért jutott eszembe, Mert akkor, amikor majd eljön az ítélet, amikor mindannyiunknak meg kell állnunk az Isten ítélő széke elő, akkor lehet, hogy ezt fogják mondani emberek, hogy hát miért nem mondták el? Miért nem mondták el? Miért nem mondták el, hogy van kárhozat, hogy van üdvösség, hogy van örök élet, hogy van mennyország, hogy van pokol? Miért nem mondták el? És hadd mondjam, hogy ezért hirdettetik az ige. Ezért. Ezért hirdettetik ma is az ige. Ezen a mai Isten tiszteleten is. És meg vagyok győződve, hogy erővel, hatalommal kell, hogy hirdessék az igét, hogy embereket fölébresszünk, fölrázzunk, hogy olyan megrázó legyen az ige hirdetés, hogy megrázó legyen az igei üzenet, hogy ember, nem kell, hogy a kárhozat legyen a vége. Hogy van örök élet. És reménység vasárnapján különösen is ez kell, hogy a középpontba kerüljön, hogy a mennyországot, az örök életet hirdessük, hogy Jézus Krisztus ezt készítette a benne hívőknek. És lehet, hogy vannak, akik majd azt fogják ott mondani, hogy hát nem tudtuk. Miért nem mondta el senki? De elmondták, csak lehet, hogy süket fülekre talált. És tudjátok, ma nagyon sokan nem akarják meghallani például az, hogy az abortusz micsoda válságot idéz elő egy házasságba, vagy egy édesanyja életében. Nem akarnak erről tudomást venni. És ugyanúgy nem akarnak tudomást venni emberek arról, hogy van kárhozat, de van örök élet. Azt olvassuk a római levélben, a bűn zsoldja a halál, de Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Hogy nem itt fejeződik be a mondat, hogy a bűn zsoldja a halál, azaz a kárhozat. Nem ezzel fejeződik be a mondat, hanem azzal ott van egy de. De Isten ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban. És ez döntés elé kényszerít bennünket. Hadd mondjam el, drága testvérek, ez döntés elé kényszerít bennünket. Vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk. Vagy a magunkénak valljuk, vagy létrehozzuk a saját vallásunkat, a saját ideológiánkat, azt, amiben mi akarunk hinni, és nem akarunk erről tudomást venni. És ebben a kérdésben nincs alkú, hadd mondjam el, nincs kompromisszum. Jézus ilyen kompromisszum nélkül beszél a Máté evangéliumából, Máté evangéliumában arról, amit itt a lekcióban is olvastak. Ott a 25. fejezet 46. verse azt mondja Jézus, és ezek elmennek az örök büntetésre, és az igazak pedig az örök életre. Nagyon leegyszerűsítve, hadd mondjam el, egyébként még az egész politikai világ is erről a kettőről szól, hadd mondjam, a világ kormányzása is. Nem pártpolitikai kérdést feszegetek. Ha nagyon lecsupaszítom és nagyon leegyszerűsítem a világi hatalmakat, akkor azt mondom, hogy kettőféle hatalom van. Van egy demokrácia, vagy van egy diktatúra. Ez a kettő van. Vagy demokrácia van, vagy diktatúra. És Jézus erről beszél, hogy vagy örök kárhozat van, vagy örök élet van. De nincs ez a köztes út. Nincs. Ez a kettő közül lehet dönteni. Nincs más. És a mennyországot, az Istennel való örök, örömteli, felhőtlen közösséget jelenti. Ezt jelenti a mennyország. Amelyet nem ront meg már semmilyen bűn, a kárhozat pedig éppen ennek a teljes ellentéte, az Istennek a hiánya. Ezt pedig már ezen a földön megtapasztaljuk, milyen az, amikor teljes istentelenség veszi körül az emberiséget. Idősek tudni fogják, hogy miről beszélek, mi csak tanultuk. Én egy évig voltam úttörő, úgyhogy nagyon keveset éltem az előző rendszerben. De azt tudom, elmesélések alapján, hogy micsoda rettegést és félelmet idézett elő. Különösen a parasztság körében, hogy vajon mikor fogják a padlást lesöpörni. Idősek emlékeztek erre? Vagy micsoda rettegés volt akkor, amikor vajon az a fekete autó, az a bizonyos fekete autó megáll-e a ház előtt. És lehetne sorolni sok mindent. Én nagyon szeretem a történelmet, És amikor a 20. század történelmét tanultuk, akkor azért megdöbbentett, hogy a 20. század történelme milyen istentelen volt. A fasizmus, a kommunizmus, a különböző diktatúrák rettenetes volt. És micsoda istentelenséget idézett elő társadalmak, országok életében. Gondolva Hitlerre, gondolva Sztálinra. Néhány nappal ezelőtt voltunk munkatársi együttléten, csendes napokon, és ott egy idősebb igehirdető szolgált közöttünk, Iczés István bácsi, és beleásta magát egészen a sztálini ideológiába, Marx, Engels ideológiába. Micsoda istentelen dolgok voltak ott. Emberek 10 millióit nyomorították meg. És lehet itt ez egy földi élet, amiről beszélünk, és látjuk, hogy milyen istentelen tud lenni az ember, és hogy az hova vezet, ezt a történelem úgy gondolom, hogy igazolja. De mennyivel rettenetesebb lesz majd ott a kárhozatban azoknak, akiknek át kell élni a teljes istentelenséget, a félelmet, a békétlenséget, és azt, és ezt vegyük nagyon komolyan, azt, hogy onnan nincsen visszaút. Nincs visszaút. A kárhozatból kivezető út az Jézus Krisztus és a bűn rendezése, amit a Biblia úgy hív, hogy megtérés. Tudjátok, ezt is egy közösségi oldalról mentettem le, nagyon tetszik ez a kiírás. Az emberek a Földön utálják hallani a szót, megtérés, akik a pokolban vannak, azt kívánják, bárcsak hallhatnák még egyszer. Amikor a földi élet lezárul, a lehetőség is lezárul, az embernek csak ezen a földön, ebben a földi életben van esélye rendezni az életét és rendezni a bűneit. Csak ezen a földön lehet a bűn szolgaságából szabadulni, és csak ebben a földi életben tudja elfogadni az ember Jézus Krisztust. És ha ennek vége, akkor mindennek vége. Ha ennek a földi életnek vége, akkor mindennek vége. Testvéreim, ne higgyünk annak a tévtanításnak, ami arról beszél, hogy van tisztító tűz, meg van purgatórium, és akkor valahogy átrugdosnak majd ott. Ez nem igaz. Erről nem beszél a Biblia, nem beszél a Szentírás. Ezt vegyük nagyon komolyan. Nincs ilyen. Minden ezen a földön dől el. Ebben a néhány évtizedben, amit itt élünk. Minden. És ha ennek vége, akkor mindennek vége. És erről olvashatunk az igényben is, a heti igényben, amit felolvastam, mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszék elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit egy testben cselekedett. Akár jót, akár gonoszat. Azok pedig, akik Jézus Krisztusba vetették a hitüket, akik megvallották bűneiket és új életet nyertek, azokban ott él a reménység. És a reménység, hogy ezután a földi élet után vár az örök élet. Temetésen szoktam elmesélni ezt a történetet, az 50-es években történt, a 40-es évek végén. Egy idős parasztbácsiról szól ez a történet. Azok, akik ebben az időszakban éltek, tudják nagyon jól, hogy a kommunizmusnak az első intézkedései között volt az, hogy a kórházból az apácákat, meg a diakonisszákat elvették. És a másik, ezzel egyidejű intézkedés pedig, hogy bezárták, államosították az egyházi iskolákat. Ez a kettő volt. Az elsők között. Miért? Azért, mert nagyon jól tudták, hogy a gyermekek nagyon fogékonyak az igére. Nagyon. És nagyon fogékonyak az Isten dolgaira. És a kórházban pedig azért hozták meg ezt az intézkedést, mert tudták, hogy azok, akik ott a halál közelben vannak, azoknak, amikor hirdetetik az ige, akkor ott Isten még ad esélyt a megtérésre, hogy ott szólhat hozzájuk az ige. Mert ezt is nagyon jól tudták. Na, ez az idős, drága parasztbácsi bekerült a kórházba, És akkor már nem voltak ott apácák, meg diakonisszák, hanem pszichológusok voltak. És ez az idős bácsi magához hívatta a pszichológust, és mondta, Aranyoskám, jöjjön ide! Hadd kérdezzem meg öntől, mondja már meg, legyen olyan kedves, hogy vár engem valaki oda át. Nem tudjuk, hogy kiszolgálva az akkori rendszert, vagy nem, nem tudjuk, de minden esetre ez a pszichológus azt mondta, hogy drága bácsikám, én ezt nem tudom. Aztán elment végezni a dolgát ez a pszichológus. Eltelt egy-két nap, a bácsinak az állapota rosszabbra fordult, és újra magához hívatta ezt a pszichológust, és azt mondta, hogy Aranyoskám, nekem most már itt nincsen veszíteni valóm, én valószínű, hogy én innen már csak tovább megyek, de hazafelé biztos, hogy nem. Aranyoskám, mondja meg nekem őszintén, hogy vár engem valaki oda át. Pókerarc újra azt mondta, drága öreg apám, fogalmam sincs. Nem tudom. Tudjátok, drága testvérek, azért hangzik az ige, hogy bátorítsunk benneteket, hogy vár valaki oda át. Hogy nem a haláli az utolsó szó. Nem a haláli. Hogy az élet több, mint amit itt látunk és megtapasztalunk ebben a földi életben. És elmondhatjuk az ige alapján, nem azért, mert én ezt tanultam, de hogy is, az igében ez le van írva, aki hisz a fiúban, annak örök élete van, hogy valaki várja oda át, hogy igaz az az ige, hogy le kell állnunk leplezetlenül az Isten ítélő széke előtt, meg kell állnunk. És igen, akik Jézus Krisztusban, és azt gondolom, hogy ez a kép nagyon kifejező, akik Jézus Krisztusban bíznak, azoknak van menekülésük, mert Jézus hidat vert. De azok, akik nem hisznek Jézusban, akik nem igazítják az életüket őhozzá, akik szívvel nem hiszik el és szájjal nem vallják meg, azoknak nincsen örök életük. Azok pedig, akik Jézusba vetették a hitüket, azoknak lehet reménységük. A reménység, hogy ezután a földi élet után vár az örök élet. A reménység nem azt jelenti, hogy lehet, majd meglátjuk, talán. A reménység nem ezt jelenti. A reménység az meggyőződés, az biztos. Azt olvassuk az igében, ott a zsidókhoz írott levélben, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ez a hit. És itt valahol olvastam, a hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit még nem lát, ennek a hitnek pedig az a jutalma, hogy látni fogja, amiben hisz. Mit jelent ez? Isten azt ígérte, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy színről színre látni fogjuk Jézus Krisztust. Azt ígérte Isten az igében, hogy akiknek örök életük van, azok átmennek a halálból az életbe. És lehet, hogy ez a földi sátrunk összeomlik, ahogy Pál apostol mondja. Össze fog omlani ez a földi sátrunk. Ne legyenek kétségeitek, drága testvérek! Akik szélső bokorban laktok, azok tudjátok, hogy tegnap milyen tragédia történt itt. Tudjátok. Pont Budapestről jöttem haza, egy hatalmasat kellett kerülnöm Lóczi bokor felé. Le volt zárva a teljes útszakasz. És az a meglett ember haza készült, de nem ért haza. És ne értsétek félre, ez nem fenyegetés. Ez a realitás. Ez a realitás. És aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Azoknak nem árt a halál, a második halál. Mert ez a földi sátrunk, ez összeomlik, azt mondja Pál apostol. Össze fog omlani. Mindannyian, ne legyenek kétségeitek, mindannyian vesszük a sátorfánkat. Mi szoktuk magyarok mondani, ugye? Vesszük a sátorfánkat. el fogunk innen menni. A kérdés az, hogy hogyan megyünk el. Ez a kérdés. Hogy drága testvérem, van bizonyosságod? Van meggyőződésed? Van rendíthetetlen meggyőződésed? Hogy vár engem valaki oda át? Ézsaiás könyvében is ezzel szeretném befejezni. Ézsaiás könyvében arról beszél ez az ige szakasz, hogy Isten nem hagyja magukra a fogságban, a nyomorúságban levőket, az ő népét. Azt a reménységet adja nekik, hogy haza fognak térni, és amit Isten megígér, az úgy is lesz. Tudjátok, emberekben mi csalódhatunk, és bennem is csalódott már a feleségem, csalódott a gyülekezet, bennem is fognak mindig csalódni, mert ember vagyok. Bár arra törekszem, hogy minél kevésbé. De Istenben nem lehet csalódni. Isten, amit megígér, ahhoz ő hű. Ahhoz ő hű. És Isten így ígérte meg az ő népének, hogy lesz hazatérés. És úgy is lett. Krisztus előtt 538-ban Cirusz Perzsa király engedélyt ad a hazatérésre, mert Isten a történelem ura, és egy embert is fel tud használni, hogy az ígéreteit beváltsa. És hazatért. A feljegyzések szerint körülbelül 50 ezer zsidó tért haza. Voltak, akik asszimilálódtak, integrálódtak. Voltak, akiknek fontos volt a hazatérés, mert fontos volt a haza, ők hazatértek. És ez egy lelki kép is, egy lelki üzenet is. Drága testvérem, neked fontos, hogy hazatérjél. És most nem itt a fizikai otthonról beszélek, hanem arról, ha majd egyszer innen el kell menni, akkor fontos neked, hogy hazatérj, hogy halld azt a mondatot, amit olvashatunk Jézus szájából, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te atyádnak örömébe. Mert ez várja a benne hívőket. És Isten azért küldte Jézus Krisztust, mert ígéretét be akarta váltani, és az embert meg akarta váltani, megváltani a bűnéből, és örök életet akar neki adni. A hívőket ez a reménység élteti, és így várjuk azt a boldog találkozást, ahol színről színre fogjuk látni Jézust, ahol Isten letöröl minden könnyet a szemünkről, ahol nem lesz fájdalom, szomorúság, betegség, gyász, halál, jajkiáltás, olvassuk a jelenések könyvében. Ezt várjuk teljes reménységgel és rendíthetetlen hittel. Ezt üzeni nekünk ma reménység vasárnapja. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy te őszintén elmondasz mindent. Őszintén elmondod azt, hogy ennek a földi életnek, hogyha te haragod alatt élünk, akkor kárhozatra fogunk jutni. De azok, akik elfogadták a te drága egyszülött fiad Jézus Krisztus megváltói munkáját, a bűnbocsánatot, az általa fölkínált bocsánatot, azoknak örök életük van. És nem látnak halált. Lehet, hogy az a földi sátruk, ez össze fog omlani. De mi nem ettől a testi haláltól félünk. És sokan ennek a rettegésében élnek. Hogy mi lesz velem, ha el kell menni. Az ige azt mondja, ne attól féljetek, aki a testet öli meg, mert a bűn zsoldja a halál. De Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban, és köszönjük, Urunk, ezt az ígéretet. Urunk, olyan jó lenne, ha minél többen ezt komolyan vennék, hogy nehogy az legyen majd, amit az az asszony mondott, miért nem mondtátok el. Urunkat, hogy figyeljünk a te intésedre. Amen.